Az utóbbi években a hírekben elég sokszor szerepel a madárinfluenza, amelyik betegség a madárvonulások idején megjelenik Magyarországon, és a gazdasági haszonállatokban nagyon sok problémát okoz. Hogy mi is ez a madárinfluenza, és miért okoz ekkora károkat, arról beszélgetek a NEBIH, illetve a Baromfi Terméktanács vezetőivel. A Magyar Mezőgazdaság kiadó nevében szeretettel köszöntöm Önöket, és köszöntöm a stúdióban Vajda Lajost, a NEBIH Országos Járványvédelmi Központjának igazgatóját, és dr. Csorbai Attilát, a Baromfi Terméktanács igazgatóját. A témánk a madárinfluenza, és azt gondolom, hogy egy kicsit talán éppen azért, mert a nagy közönség az csak úgy találkozik vele, hogy a hírekben bemondják, hogy már megint megérkezett Magyarországra a madárinfluenza. Egy kicsit ezért a kályhától elindulva mondjuk már el, hogy mi is ez a madárinfluenza, és miért kell ennyit vele foglalkozni?
Igen, onnan kezdeném, hogy az influenza vírus az mindenki által ismert kifejezés, mindenki tudja, hogy van ilyen, és a madárinfluenza is az influenza vírusok nagy családjába tartozik, amik évmilliók óta jelen vannak a Földön, mindenkire, állatra, emberre veszélyesek lehetnek. Ezen belül van a madárinfluenza, és ezen belül is van az úgynevezett magas patogén társuló madárinfluenza. Jelen esetben erről beszélünk. Ez sem egy új betegség, már az elmúlt század közepén is állapították meg Magyarországon is a magas patogén társuló madárinfluenzát. Hogy most miért került ez ennyire előtérbe az utóbbi évtizedekben? 1996-ot mondanám egy olyan időpontnak, amikortól megváltozott mindent, ugyanis addig a madárinfluenza elsősorban Ázsiában lokális kis járványokat okozott, ami önmagát szinte felszámolta, ugyanis ezek az alacsony patogén madárinfluenza vírusok jelen voltak a madmadarakban, amik, hogyha bekerültek a Baromfi állományba, kialakult egy magas patogenitású járvány. Ez volt 96-ig. Tudósok erre az időpontra teszik azt, amikor a vándorló vadmadarakban, tehát a vadmadarakban a magas patogén madárinfluenza vírus is jelen lett, megmaradt, és onnantól kezdve elindult egy belső mutálódás, változékonyság. Ezek a vándorló vadmadarak elhozták Európába is, illetve szerte a világba a vírust. 2005-2006, amikor egy nagy járvány megjelent Európában, majd utána hazánkban is 16 körül jelent meg egy olyan nagy járvány, és 2020-tól viszont folyamatosan jelen van, és azzal zárom ezt a gondolatsoromat, hogy ehhez hozzájárul az is, hogy most már nem csak a vándorló vadmadarakban van jelen a vírus, hanem sajnos már az itt élő vadmadarakban is jelen van a vírus, tehát ezért kell foglalkoznunk vele ennyit, mert most már egy állandó folyamatos veszélyt jelent ez.
Mi minden tüneteket okoz, meg miért, ugye azt mondják, hogy a magas patogenitású vírusváltozat, az ugye letális legalábbis a madarakra. De miért kell nekünk ennyire félnünk tőle?
Melyikünk válaszolja?
Attila, milyen tünetek vannak? Tehát ugye...
Gyakorlatilag van a madárinfluenza vírusának egy jellemző idegrendszeri tünetek, visszaesik az étvágy, a vízfogyasztás, a madarak lázas állapotba kerülnek, tehát magasabb lesz a testhőmérsékletük, és hát igaz, bizonyos esetekben elhullást is okoz, már ezt néhány esetben megcáfolta magát a vírus, hiszen voltak olyan vírusvariánsok, amelyek nem okoztak rendkívül komoly tüneteket, sok esetben szinte észlelhetetlen volt, és sokszor csak például a különböző mintázási eljárások során derült fény arra, hogy az állomány fertőzött ezzel a vírussal. Én inkább a gazdasági kártételére helyezném a hangsúlyt, mert ahogy Vajda doktor is említette, ez még a 90-es évek közepéig gyakorlatilag gazdasági problémát Magyarországon hazai termelőknek nem jelentett. Addig a 16-17-es madárinfluenza járvány óta nagyságrendileg úgy számolhatunk, hogy a közvetlen kárérték ilyen 15-6 milliárd forintra tehető, ami az élőállat kiirtásokkal együtt jár, majd nyilván a legutóbbi járvány eredményeket a későbbiekben fogjuk megtudni, viszont ennél is jelentősebb az a közvetett kár, amelyet a vírus okoz, hiszen ebben az esetben nem csak az állományokat írtjuk ki, hanem a hatósági korlátozó intézkedések miatt bizonyos körzetek nem tudnak betelepülni, nem lehet madárállományokat mozgatni, és hogyha ne adj Isten szülőpárállományokat is érint, akkor hosszú távra ki tudhatni ez oly módon, hogy elveszítjük a piacainkat, a vágóhidak leállnak, nem tudnak mit vágni. Tehát ez egy gazdaságilag is igen jelentős állatbetegség, és nyilván hát nekünk baromfisoknak a legkomolyabb nehézséget okozza.
Tehát tulajdonképpen ad abszurdum, az is előfordulhatna, hogy a madárinfluenza miatt mondjuk a boltokban nem lesz csirkehús.
Kicsit extrém esetnek tartanám, de sajnos bizonyos fajok esetében, ide tartoznak bizonyos víziszárnyas fajok, abban az esetben, hogyha a törzsállományok vagy szülőpár, nagyszülőpár állományok sérülnek, és le kell ölni a járvány miatt ezeket a madarakat, hát bizony az időt nem lehet pénzzel megvenni, az időt csak idővel lehet kiváltani, tehát az a szelekciós munka, az a szelekciós program, amit az adott állománynál végeztek, gyakorlatilag a semmibe vész, és újra meg kell ismételni, újra elő kell állítani ezeket az egyedeket.
Beszéljünk egy kicsit arról, hogy a madárinfluenza mennyire csak a madarak betegsége, hisz én magam több olyan esetről is hallottam, ahol tudom én, Finnországban sarkiróka állományok betegedtek meg, akkor ugye Dél-Amerikában, fókákban, különböző hát vadmadarakban jelent meg a betegség. Szóval mennyire csak a madaraké, mennyire csak az állatoké, és nekünk, embereknek félni kell-e?
Igen, ez egy komplex kérdés így. A madárinfluenza mindenképpen a madaraknak a betegsége, és azt is mondhatjuk, hogy minden madárfaj fogékony iránta, tehát ez lehet vadmadár is, tartott madár, díszállat, már madárról beszélek, bármilyen madár fogékony lehet.
Tehát az otthoni kanári is
természetesen minden madár, postagalamb, bármi fogékony. Viszont a fogékonyságban már különbségek vannak természetesen, mint hogy a tünetekben is, ahogy elnök úr is említett, elhullásban is, tehát különbségek lehetnek, de fogékony minden madárfaj. Az emlősök, illetve az ember fogékonysága. Ön is említette, hogy kimutatásra került bizonyos ragadozó tengeri emlősökben elsősorban, illetve ragadozó szárazföldi emlősökből is. Tehát kimutatható belőlük is, de ettől függetlenül ez a vírus a madaraknak a betegsége. És jelenleg az is kijelenthető, hogy a legújabb tudományos kutatások és vizsgálatok alapján is azt mutatjuk, hogy az ember való terjedés kockázata elhanyagolható a most jelenlévő madárinfluenza vírus esetében. Jelenleg ugye H5N1 típusú vírus van, és ebből az a humán patogén faktor hiányzik most, ami az emberi megbetegedettséget, illetve az átterjedést hordozná magában. Korábbi években, a 2010-es évek elején ez jelen volt ebben a vírusban. Ma már a változások során szerencsére ez kikerült belőle, tehát jelenleg elhanyagolható a kockázat, hogy emberre terjedjen ez, de természetesen a tudósok, az arra illetékesek ezt folyamatosan vizsgálják.
Hogyan kell elképzelnünk azt, hogy volt ez a vírus, és akkor egyszer csak veszélyes lett az emberre, aztán meg egyszer csak nem. Hogyan működik a vírus? Egy kicsit az öröklés tanába próbáljunk meg bepillantani.
Nagyon óvatosan fogalmazok olyan szempontból, hogy nem menjek bele túlságosan tudományos részletekbe, de a lényeg az, hogy azért is kezdtem az influenza vírusokra általában jellemző, és visszautalhatok a humán influenza vírusokra is, ugyanis talán önök is tudják, hogy minden évben nézik, hogy éppen melyik altípusa van a vírusnak, influenza vírusnak, humán influenza vírusnak, ami a megbetegedést okozza, és annak megfelelő vakcinát állítanak össze minden évben az oltáshoz.
Ezért kell minden évben oltani.
Így igaz, így igaz. És na most a madaraknál is a madárinfluenza vírus is ugyanaz jellemző, mint általában az influenza vírusokra. Olyan a genetikai szerkezete, hogy nagyon könnyen előfordul géncsúszás, génsodródás, ami pillanatok alatt meg tudja változtatni a tulajdonságait annak a vírusnak, akár patogénemben lesz, akár kevésbé lesz patogén, de ugyanúgy kikerülhet belőle egy humán patogén faktor, bekerülhet más faktor, tehát nagyon változékony ez a vírus, ezért kell folyamatosan vizsgálni a fejlődését ennek a vírusnak.
Hát, hogyha megengedi, csak egy gondolatkört, gyakorlatilag, mint minden élőlény, minden teremtett élőlény a túlélésre törekszik. Általában ezek a vírusváltozások is abban az irányban mozognak, hogy maga a vírus ne pusztuljon el, tudjon terjedni. Ennek megfelelően alakítja ki a tulajdonságait, felvesz egy különböző faktorokat, vagy lead bizonyos faktorokat, amelyek nem segítették az ő szaporodását, vagy továbbterjedését, és talán ezért mondhatjuk, hogy ők is túl akarnak élni. Tehát mindig azt próbálgatja, hogy mi az a megoldás, mi az a tulajdonság, ami révén ezt a képességét meg tudja őrizni.
Kiegészítve ezt még azt is mondhatnám, hogy a vírusnak nem célja például a gazdafej elpusztítása sem, mert akkor önmaga is elpusztul, ezért próbál ő is alkalmazkodni, hogy neki legyen a legjobb. Éppen ezért akár bízhatunk abban is, hogy egy idő után legkevésbé patogén vírusok is kialakulhatnak, mint ami most van.
Meg akkor talán ezért jó ha lehet így fogalmazni, a járványvédelmi teljes pályás letámadás, tehát hogy azokat az állományokat, hogyha ugye gazdasági haszonállatokról beszélünk, hogy azokat az állományokat egyszerűen le kell ölni. Hiába okoz ez irgalmatlanul nagy károkat, de ezzel lehet a vírus terjedését megállítani, meg talán elterelni a nagyon nagy fertőző képességtől, ugye? Jól gondolom én ezt.
Valóban ez az egyik indok, a másik pedig, hogy pont ezeket a vírus mutációkat próbáljuk meg eltüntetni, annak a lehetőségét, hogy a vírus nagyisten egy kedvezőtlen irányba változzon meg, és például javuljon a terjedési sebessége, javuljon a megbetegítő képessége. Tehát ez a két indok, az egyik a járvány terjedés, a másik pedig a vírus mutációnak a megakadályozása lehet a cél ezeknek az intézkedéseknek.
Meséljük már el, hogy Magyarország nagyon jó járványvédelemben, én mindenkitől ezt hallom, és mindenféle járvány tekintetében, hogy a madárinfluenza járvány, meg egyáltalán a járványos betegségeket, állatbetegségeket, azokat hogyan kezeljük itt Magyarországon? Mi minden intézkedést hoz a hatóság? Mert hát ugye ezt egy hatósági szervezi, egy hatóság irányítja, azaz mindenkire nézve kötelező.
Igen, tehát a védekezési stratégiát mindenképpen hatóság irányítja és mondja ki, együttműködve például a Baromfi Termi Tanács szakembereivel is, de kezdeném azzal, hogy a kulcsa a védekezésnek elsősorban az állattartóknál van, a felelős állattartónál, akinek azokat az intézkedéseket végre kell hajtani, és folyamatosan végre kell hajtani, ami azt a célt szolgálja, hogy egyrésztről a vírus behurcolását akadályozzuk meg. Tehát a telepre a vírus behurcolását legkönnyebben úgy akadályozhatjuk meg, hogyha minden közvetett vagy közvetlen kapcsolatot kizárunk a vadmadárral. Tehát azaz a baromfi állományunk ne találkozzon a vadmadárral sem közvetlenül, sem közvetett módon, tehát például pilsárral szennyezett a karmány, vagy alomanyag, vagy lábbelén behúrcolt pilsárszennyezés. Tehát ezt egy folyamatosan működtetett járvédelmi eszközrendszernek kell biztosítani, ami mögött ott kellene a személynek, mert az eszközrendszer, ha megvan, azt működtetni is kell, és nagyon fontos, hogy folyamatosan, mert nem lehet rés a pajzson, a védekezés pajzsán, mert ez a vírus sajnos azonnal megtalálja azt a legkisebb rist. Aztán természetesen, ha már egy telepre beúrtalásra kerül, akkor vannak azok az intézkedések, amikről már elnök úr is beszélt, ami egyrésztről a járvány továbbterjedésének meghatározását célozza, ezért kell, hogy felszámoljuk ezeket az állatokat, akár mutatnak a tüneteket, akár nem mutatnak a tüneteket, az egész állományt fel kell számolni, egyrészt a továbbterjedés kockázatának csökkentése miatt, másrészt, amit elnök úr is mondott, hogy a mutációk, tehát a vírus gyérítés legyen, tehát hogy ne adjunk lehetőséget a vírus mutációra, és tehát a másik fontos feladat a továbbterjedés megakadályozása. Ezt célozzák a hatósági intézkedések, és ezt célozzák szintén, hogy a bármilyen állatmozgatásnál, mert sajnos a továbbterjedés legnagyobb kockázata egy állatmozgatásnál van, amikor a szállító járművek, rakodó emberek vagy maga az állat tovább tudja vinni a betegséget, vírust. Mm-hmm. Ezt célozzák azok az intézkedések, amik a járványvédelmi intézkedések a szállításokkal kapcsolatban, illetve azok a kiegészítő laboratóriumi vizsgálatok, például állatmozgatás előtti tamponvizsgálat, hogy kedvező eredményű-e az a tamponvizsgálat, mert csak akkor szállítható az az állatcsoport, tehát a korai felismerés egy nagyon fontos feladatunk.
Mi mindent csinál egy állattartó telep akkor, amikor védekezik a járványok ellen?
Tulajdonképpen kicsit meg tudnám ismételni Vajda doktor szavait,
hát hiszen itt
egy folyamatosan üzemeltetett járványvédelmet. Legutóbb volt, hogy meséljek egy rövid történetet, legutóbb volt egy kis vitám a kamerarendszerrel kapcsolatos fejlesztésről, hogy miért kell ez, miért kell annyi ideig rögzíteni, stb. És én visszakérdeztem az úriembernél, hogyha mondom, én volnék a felelős állattartó, és kapnék egy járványt, akkor nem megmagyarázni akarnám, mint tulajdonos, hanem megkérdezni, hogy mi történt. És minden áron kideríteni azt a pontot, ahol egy kicsit lazábra engedte adott esetben az állattartó a saját rendszerét, vagy megtalálni azt a vadmadarat, ami berepült, vagy megnézni azt, hogy a gondozók, akik belépnek a telepre, folyamatosan ellátják, gondozzák az állományt, valóban minden alkalommal beleléptek-e a fertőtlenítő taposóba, megmosták-e a kezüket, a szalmát, az alomanyagot hogy vitték be, hogy hozták ki, mi történt a telepen. Tehát, hogyha belegondolunk abba, hogy erre ma már technikai eszközök adottak, akkor magát a teljes termelési folyamatot úgy kell felépíteni, hogy a legkisebbre próbálja meg mérsékelni bármilyen módon a vírus bejutásának veszélyét. Nagyon sok baromfi tartó telepen nem szabad bevinni például mobiltelefon.
Igen, én is jártam olyan telepen, ahol így ki voltak rakva.
Ez egy kitűnő eszköz. Nyilván nem az egyetlen, hiszen minden lépés, amit a telepen megtesz, egy gondozó, egy alkalmazott, vagy a telepen gondozó gazda, úgy kell gondolkozni, hogy a vírus nem fogjuk látni. Annak idején Kínába jártam, és például az afrikai sertéspest is egyik legnagyobb terjedését az okozta, hogy a kínaiak nem hitték el, hogy van valami a kezén. Van valami a lábán, a ruházatán. Egyszerűen nem vett róla, azt mondja, nem, nincs rajta semmi, nem látom. Az ott lehet. Ezért kell megmosni, fertőtleníteni, belelépni, és mindent annak a, hogy mondjam, szigorú járványvédelmi szemléletű dolognak megfelelni, hogy a legkisebb esélyét se adjam meg, hogy a vírust bevigyem a telepre, és ezzel megfertőzem az állományokat. Nem sorolnám fel az összes elemet, de ez igaz gyakorlatilag az összes járműre, berendezésre, személyzetre, és a telepi zártság megtartásába, hogy illetéktelenek, akár vadállat, akár ember, ne mozoghasson be a telepre, hiszen óhatatlanul kockázatot jelent. És itt jönnek bele azok az apróbb, de szintén fontos dolgok, hogy az állományomat bizonyos időközönként leteszteljem és megnézzem, hogy van-e. Németországban nem csak kétfázisú nevelési állatoknál, nagyobb integrációkban folyamatosan monitorozzák az állományokat a korai felismerés érdekében. Mert ha korán felismeri, hogy ott baj van azon a telepen, akkor még egy hatékony intézkedéssel és egy állomány megsemmisítéssel egy telep esik el. Ott, ahol ez nincs folyamatosan kontroll alatt, ez a dolog, ott elképzelhető, hogy nem veszi észre a gazdálkodó a tüneteket, terjed, jön, megy, és tovább terjeszti a vírust. Úgyhogy ez is egy megfontolandó dolog egyébként, de ez csak ilyen elméleti síkon, hogy gyakorlatilag egy folyamatos monitoring programot valamilyen módon üzemeltetni, ha nem is a teljes évben, de ismerjük a járványnak azokat az időszakait, amikor bizony nagyon feszült figyelemmel kell lenni. Ez jellemzően ugye november elejétől mondjuk december közepéig tartó időszak, és akkor a tavaszi, március, áprilisi madárvonulási időszak. Ezekben az időszakokban szerintem akár ez is megfontolandó lehet egy vállalkozás részéről, nem azért, mert a hatóság előírja neki, hanem azért, hogy ő tesztelni fogja annak érdekében, hogyha ne adj Isten baj van, akkor csak egy telepen, egy istállóban legyen probléma, és ezt követően az összes többi telepen megmeneküljön a szörnyű kórokozóra.
Egy gondolat ez még csak, hogy elnök úr említette a monitoringrendszer, tehát a járványmentes időszakon kívül is egyébként egy monitoringrendszer minden betegség vonatkozásában, tehát nem csak most madárinfluenzáról beszélünk, de a járványvédelem minden betegségek szemben természetesen maximálisan betartandó, de ilyen monitoringrendszer jelenleg is működik, tehát az ország minden területén például madárinfluenzára is szűrjük a bizonyos állatokat, állatcsoportokat, nem csak járványidőszakában.
Az jutott eszembe, hogy talán akkor a magánembernek, aki mondjuk tartja a papagáját vagy a pintjét, lehet, hogy őnek is ilyen saját járványvédelmi intézkedéseket azért valamit kellene tenni, nem?
Hát egyrészt az általános higiéniai és járványvédelmi szabályokat, amit már elnök úr is említett, az be kell tartani, bármihez nyúlunk, tehát a kézmosás, ruhacsere, bármi. Most természetesen egy szobában tartott kalitkás madárnál ez nem erről beszélek.
De
most.
Én még akár azt is el tudom képzelni, tehát hogyha én az utcáról bemegyek, bármikor előfordulhat, hogy behurcolok valamit a kezemen, a cipőm talpán.
Elvi lehetősége természetesen megvan. Tehát bárhol, jó példa, Debrecenben folyamatosan monitorozunk a vadmadarakat is. Tehát, hogy a vadmadarakban jelen van a vírus, illetve nagyon jól tudjuk, hogy a vadmadár elsősorban a fertőzött vadmadár a bélsávral őríti ezt a vírust, és ez ott életképes sokáig a vírus, és behurcolásra kerülhet. Nos, Debrecenben, a Nagyerdei stadionban, ahova varjak éjszakára bevonulnak, és ott a beton járdán, ahova székletet ürítették, ott csak a székletet néztük meg, és abban kimutattuk a vírust, tehát nem madárból, hanem a külterületre ürített székletből, tehát ilyen alapon bárki a cipőjén, a járdáról is bevéheti egy fertőzött madár által bélsárszennyezett fertőzést bevéheti.
És akkor ez így tulajdonképpen ugye mindig minden mindenhol megtörténhet, tehát akár az is lehet, hogy Budapest belvárosából egyszer csak ugyanez a vírus eljut a mondjuk egy kacsatartó telepre valahol vidéken.
Azért ez inkább egy elvi lehetőség.
Hát elvi lehetőség, de én már semmi nem csodálkoznék. Tehát ugye akkor azt azért ugye elmondhatjuk, hogy a járványvédelem az nem csak a nagy telepekre, hanem minden állattartóra, akár megélhetésből, akár csak hobbiból tartja az állatot, fontos, hogy ügyeljen.
Ez abszolút így van. Tehát ez kicsit össze vagyunk kötve. Tehát most akár a háztáji baromfi tartásra gondolok, akár az egyre nagyobb méretű telepekre, ennek igenis fontos és komoly jelentősége van. Én azt gondolom, hogy egyre inkább elvárás. Azok, akik professzionális, nagyüzemi szinten űzik a baromfi tartást, hogy ne dolgozzanak olyan emberekkel, akik otthon például baromfit tartanak. Mert valószínűleg nem ugyanazok a járványvédelmi viszonyok és előírások az otthoni háztájába, nem vesz át minden alkalommal egy tiszta ruhát, nem fertőzön, stb. Ráadásul ugye nagyobb a kockázat, hogy vadmadárral találkozik egy háztáji állomány, úgyhogy egyre több és több cég építi be a saját menedzsmentjébe és policiába, hogy nem lehet. Tehát aki nála dolgozik, az nem tarthat otthon baromfit, sőt, adott esetben még azt is, hogy a környezetében, szomszédjába, családjába se lehet. Nyilván nem akarok ilyen messzire elmenni, de azért a nagyüzemi baromfit tartáshoz, annak járványvédelméhez bizony ezek a sokszor kellemetlen vagy szigorú szabályok is hozzátartoznak, hogy garantálni tudjuk azt az élelmezés biztonsági dolgot, hogy akár lesz madárinfluenza Magyarországon, akár nem, akár jelen lesz vadmadárban, akár nem, ezek a telepek mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy a fogyasztó a jövő héten is el tudjon menni, és a boltba csirkét, pulykát, kacsát, libát tudjon vásárolni.
Azt gondolom, hogy legalábbis a koronavírus járvány óta mindenki azt gondolja, hogy a vakcina az mindenre megoldás. Ráadásul, aki mondjuk egy kicsit érdeklődik ez iránt a téma iránt, az tudja, hogy Franciaországban tavaly októberben elkezdték a kacsa állományt vakcinázni madárinfluenza ellen. Akkor ez most jó vagy nem? Már csak azért is kérdezem ezt, mert kiderült, hogy decemberben ezek az állományok, amiket már elkezdtek vakcinázni, azok is megbetegedtek. Szóval van-e értelme akkor a madárinfluenza elleni vakcinának?
Kezdem, jó? Nagyon összetett kérdés. Egyértelmű igen, nemet a végén nem fogok mondani. Egyébként a COVID koronavírus járvány nagyon jó olyan szempontból hasonlat, mert ez a szörnyű járvány, a járvány ellen fontossága, akár személyes, akár fertőzés terjedés fontos kizárásának a fontosságára nagyon felhívta a figyelmet. Újdonság volt ez az emberek számára. De visszatér vakcinázásra. Ott sem véd meg mindent a vakcina, a koronavírusnál sem, a COVID-nál sem. A vakcinázás a madárinfluenzánál, most térjünk át arra, egy nagyon jó kisegítő lehetőség lehet a védekezéshez. Nem helyettesíti a biológiai biztonságot, tehát a járványvédelmet, az az alap, az pillér, arra épülhet egy vakcinázás is. Sok mindent figyelembe kell venni egy vakcinázásnál, például az, hogy az a vakcina hatékony legyen, megfelelő mennyiségben rendelkezésre álljon, és például az is, hogy megkülönböztető legyen a vakcinás védettséggel kimutatott ellenanyag egy természetes fertőzésen átesett ellenanyagtól. Ez alapvető elvárás egy vakcinával szemben. Ma már vannak ilyen vakcinák, amik erre képesek. Az más kérdés, hogy jelenleg még nem törzskönyvezettek, de ez egy sürgősségi vakcinázást nem zár ki, bár mondom, tetszek a vakcinák, nem törzskönyvezettek, de ezek hatékonynak tűnnek, ugyanis nagyon sok kísérlet folyt a vakcinázással kapcsolatban, ahol, és ez megerősítik a francia esetek is, hogy a vakcinázott állományba is nem tudta megakadályozni a vírus beharcolását, a vakcinázás, tehát a járványvédelmet nem tudja felülírni. Az egyértelmű, hogy olyan tünetekkel a megbetegedés nem jelentkezett, vírusürítés is jóval rövidebb ideig tartott, és jóval kevesebb volt, de volt minimális vírusürítés, tehát a vírusgyérítés már megtörtént egy vakcinázásnál, az egyértelmű. Nagyon fontos, hogy nem szabad, tehát egy folyamatos felügyeleti rendszert kell üzemeltetni vakcinázás megkezdése mellett, hogy ellenőrizni tudjuk, hogy elnyomva a vakcinázás által véletlenül nincs-e jelen a vadvírus mégis abban az állományban, mert az komoly problémát okozna, hogyha ez a tünetek elnyomásával elfedni a betegség a vadvírus jelenlétét. Ezek azok a szakmai szempontok, amit figyelembe kell venni, viszont ezzel szemben párhuzamosan és nem megkerülhetetlenül, és majd elnök úr erre talán még jobban ráerősít, vannak kereskedelmi és gazdasági szempontok egy vakcinázás bevezetésénél, ugyanis vannak olyan harmadik országok, amik, ha egy ország vakcinázást bevezet, bármilyen baromfi vakcinázást, akkor teljes vagy részleges korlátozásokat attól a pillanattól kezdve bevezet az országból származó termékekre vagy élőállatokra. Ez történt egyébként Franciaországnál is, mert Egyesült Államok, Kanada, Japán, Tájföld, Chile azonnal korlátozásokat vezetett be, exportkorlátozásokat, bizonyos kacsa termékekre, illetve víziszárnyas, illetve baromfi termékekre. Tehát ezt is mindenképpen figyelembe kell venni. A politikusok kiemelten foglalkoznak ezzel, és erről folyó tárgyalások tőlünk magasabb szinten történnek és zajlanak. És megkérem elnök, hogy egészítse ki ezt az általam elmondottakat még esetleg.
Ezzel kapcsolatban csak azt gondolom, hogy de ugye a franciáknak azért ez a kereskedelmi korlátozás akkora nagy problémát nem okozott, hiszen ők annyi kacsát tenyésztenek, amit meg is esznek. Vagy többnyire annyit tenyésztenek. Nálunk sokkal nagyobb gondok vannak, hogyha ilyen történik.
A magyar baromfi ágazat alapvetően exportorientált, tehát súlyosan kihatna gyakorlatilag minden cég életére egy ilyen vakcinázás. Ez egy szempont. A másik is egy kicsit hadd kanyarodjak vissza a szakmai dolgokra. Azért nem sok ideje volt a világnak kifejleszteni ezeket az új típusú vakcinákat, amelyek valóban elkülöníthetőek a vadvírus fertőzöttségtől. Mindössze 3-4 világcég jelentkezett erre a projektre, hiszen ez egy Európai Uniós elvárás volt. A korábbiakban más országok nem igényelték ezt a típusú megkülönböztethető. Ez az egyik szempont. Kevés idő az általában bizonyos hibákat tartogat minden egyes vakcina esetében is, és azt gondolom, hogy talán egy kicsit ez is volt az oka, hogy a Franciaországban ez a sürgősségi vakcinázásra alkalmazott kacsaoltás, ez hozott eredményeket, mert vitathatatlanul lényegesen leszorította a fertőzés számot az érintett régiókba, de bizony azért látjuk, hogy hát van olyan eset, amikor megjelenik, van olyan eset, amikor ürít, stb. Tehát nem volt ideje gyakorlatilag a vakcinagyártó cégeknek letesztelni, hogy mikor kell adni ezt a vakcinát, milyen formában kell azt a vakcinát adni. Az a hűtés, amit mondjuk előírnak egy vakcina szállítás során, az valóban be volt-e tartva minden elemébe. Az ismétlő oltásnál valóban minden úgy történt. Tehát ez egy nagyon összetett kérdés, és csak egy példát hadd mondjak, a pulyka vakcinázási kísérleteket Olaszország végezte egy olasz kutatóintézetbe, és volt szerencsénk beszélni a kutatás vezetővel, és nem találták még meg, hogy a pulykánál mikor, milyen időszakokban és hogyan kell az adott vakcinákat használni. Tehát most így feldobjuk, hogy vakcina, és mindenki azt hiszi, hogy egy szuri, és akkor minden rendben lesz. Ez ennél egy kicsit összetettebb. Vagy egy másik vakcinagyártónak például a szállítási hőmérséklete a vakcináknak okoz ma még szerintem megoldhatatlan nehézségeket.
Mert olyan alacsony hőmérsékleteket
van, tehát mínusz 18 fokos tárolási hőmérséklet, és itt azért gondoljunk bele, hogy milyen nagyságrendekről van szó. Ezt a vakcinát, ha egy ország elkezdi használni, akkor célszerű folyamatosan így használni. Ez milyen mennyiségű vakcinát jelent? Az a program, amit az igazgató orvos úr is említett, mennyibe fog kerülni csak a teszt rendszernek az üzemeltetése. Tehát az, hogy én mindig megnézem, hogy valóban nincs a vírusfertőzés. A harmadik, hogy még nincsenek kialakult vakcinázási praktikák, ha szabad ilyen egyszerűen mondani, hogy minden faj esetében pontosan akkor adjuk, úgy adjuk, ahogy azt adni kell. És a negyedik, ha véletlenül ennek ellenére megfertőződik az állomány, akkor azt le kell ölni. Tehát rengeteg pénzt elkölthet egy vállalkozó a monitoringra, és ugyanúgy le fogják írtani az állományát, mint hogy egy normál fertőzés történne meg. Mindezeket a szempontokat kell mérlegelni akkor, mikor ebben a kérdésben majd reméljük nem nekünk, és nem ezen a fórumon, de el kell dönteni, hogy ez a vakcinázás, ez Magyarország számára használható lesz-e, és gyakorlatilag azért hoztunk létre egy munkacsoportot, hogy ezeket a számokat, mennyibe kerül, hány darab állat, hány darab telep, mibe fog kerülni a monitoring költsége, egy csokorba gyűjtsük össze, és hát reményeink szerint a jövő hét folyamán ezt az anyagot és a munkacsoport munkáját az országos főállatorvosnak be fogjuk tudni mutatni.
Akkor úgy érzem, hogy talán önök még az Állategészségügyi Világszervezetnek azt a kiadott állásfoglalását, amit januárban hoztak nyilvánosságra, talán jó lenne, hogyha a kereskedelmi forgalmat nem akadályozná a vakcinázás. Tehát magyarul, hogy vakcinázott madarakat is lehessen nemzetközi kereskedelmi forgalomba hozni, talán ezt még elhamarkodottnak látják. Így jól látom én ezt?
Azt, hogy az Általános Világszervezet ezt kijelentette, ez egy általános elv, hogyha ugye úgy fogalmaznak, hogy a vakcinázás önmagában nem lett kereskedelmi akadály, amennyiben bizonyított, hogy a vadvírus nincs jelen. Tehát ez amennyiben bizonyított, és ebbe kötnek bele az amerikaiak is, hogy mik azok a garanciák. A franciák hogy bizonyítják, hogy biztos, hogy nincs benne, megvannak azok a garanciák, és ahogy elnök úr is mondta, sok tapasztalatra van még szükség. Kíváncsian várjuk mi is a vakcina kísérleteknek az eredményét, tapasztalatait, kíváncsi vagyok a francia gyakorlati kipróbálás eredményét, tapasztalatait, illetve az EFSA-nak az összefoglaló jelentését, az EFSA Tudományos Tanácsadó Testület összefoglaló jelentését, hogy ők hogy állnak hozzá ehhez a kérdéshez, és a vakcinázáshoz, és a világszervezet, az Általános Világszervezet ugye leírta ezt, de ettől függetlenül egy harmadik ország dönthet úgy, hogy ő köszöni szépen az Általános Világszervezet tanácsát és véleményét, de ő nem fogad abból az országból, amely vakcinázást folytat baromfiknál.
Két-három kiegészítést hagyd tegyek szintén. Az egyik, hogy az Amerikai Egyesült Államok nem Franciaországot tiltotta ki kizárólag a saját piacairól. Azt mondta, hogy köszöni szépen, Európából nem kér hízott vízi szárnyast. Azt mondta, hogy Franciaország területéről nem csak kacsát nem kér, hanem semmilyen baromfit nem kér.
Így van.
Tehát ezek a tiltó intézkedések sokkal szélesebb körűek lehetnek. Én azt gondolom, hogy a VOA kicsit hamarabb megfogalmazta ezt a még így sem sarkos véleményét, de nem tudják, a mai napig nem tudják, hogy hány ország olt madárinfluenza vakcinával jelenleg. Mert azért az új típusú vakcinák előtt is volt egy élet, és nagyon sok ország, ahol a madárinfluenza járvány évről évre önellátási és fizikális hiányt okozott a baromfűsból, korábbi vakcinákat alkalmaztak. Nem volt megkülönböztethető, nem volt olyan jó, de működött a vakcina. Nem tudjuk, hogy kik ezek az országok. Tehát én azt gondolom, hogy első körben a világszervezetnek azt kellene megvizsgálnia, hogy a tagországokban használnak-e madárinfluenza elleni vakcinázást. Legyen egy tiszta képünk a világról, hogy itt használnak, ott nem használnak, itt kicsit használnak, itt olyat használnak, mert jelenleg ilyen nincs. És azért gondolom azt, hogy ebben mindenképpen egyet kell, hogy értsek az igazgatóra, hogy gyakorlatilag nincs még elegendő tapasztalat az új típusú vakcinákról. Azt látjuk, hogy a franciák milyen kereskedelmi kanosszajáráson mentek át. Ezt egyébként a magyar baromfi ágazat nem tudná elviselni, mert a francia zömmel egy ilyen önellátási szint körül mozgó ágazat, a magyar baromfi ágazat viszont exportorientált. Nekünk egyetlen partner elvesztése óriási gazdasági károkat okozna, és olyan túltermelést, amit nem tudom, hogy tudna az iparág lekezelni.
Azt gondolom, hogy ez legyen a végszó. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, és véletlenül madárinfluenza témában még sok évig fogunk beszélgetni.
Mi is köszönjük szépen.
Köszönjük.